Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és a Vatikán az elkövetkezendő időszakban is következetesen ki fog állni a béke mellett, és támogatni fogja minden eszközzel a békére irányuló törekvéseket, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a vatikáni kollégájával, Paul Richard Geregerrel közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy jelenleg az egyik legsúlyosabb globális és európai veszélyforrást az ukrajnai háború jelenti, ezért Magyarország és a Vatikán is következetesen kiáll a béke mellett a harcok kirobbanása óta. Büntető feljelentést tett Kövér László, az országgyűlés elnöke, a Pride betiltása elleni parlamenti rendbontás miatt, közölte az országgyűlés sajtóirodája. A közlemény szerint a házelnök Bedő Dávid, Hatházi Ákos, Lőcsei Lajos és ismeretlen tettesek ellen nyújtotta be a dokumentumot a legfőbb ügyészséghez az országgyűlés ülésén elkövetett rendbontás miatt. Most történik meg az, hogy a magyar gazdasági rendszert családközpontúvá tesszük, és ebben első helyen vagyunk a világban. A jövő a családi központú gazdasági rendszereké, ezt Magyarország valósítja meg Európában elsőként, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, a gyermekvállalást ösztönző törvényjavaslatokat benyújtották a parlamentnek, a konkrét intézkedéseken túl azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy történelmi dimenziójú vita zárul most le Magyarországon. Mit tekintünk a társadalom alapegységének? Az egyént vagy a családot? Kiemelte, a nemzeti konzervatívok azt mondják, hogy a társadalom, a nemzet életének alapeleme a család. És ha ez így van, akkor erre építsük például a gazdasági rendszerünket is. Tegyünk lehetővé családi gazdálkodási formákat, építsük erre az adórendszerünket, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor egyéb témákról is nyilatkozott. Úgy fogalmazott, provokációs verseny van az ellenzéki pártok között. A gyülekezési törvény gyermekvédelmi célú módosításával kapcsolatban több tüntetés is volt az elmúlt időben. Erre úgy reagált, azaz abszurd helyzet áll elő, hogy a tüntetők még a hidakat is lezárják, közben pedig azt mondják, hogy Magyarországon vége a demokráciának, és nem lehet többé gyülekezni, miközben éppen gyülekeznek. Önmagában az események cáfolják az állításaikat, nem erről van szó, hanem egy politikai versenyfutásról. Egy év múlva a választás lesz Magyarországon, az ellenzéki pártok területén átrendeződés van, láthatósági problémákkal küszködnek, és miután nem konstruktív ellenzékiek, ezért egymással versenyeznek provokációkban. A kormány mindent megkíván tenni annak érdekében, hogy a sajtó a magyar emberek érdekeit szolgálja, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára az igazságháborúk, szuverenitás és szabadság elnevezésű konferencián. Hídvégi Balázs úgy fogalmazott, ma minden korábbinál erősebben ki kell állnunk amellett, hogy a magyar sajtó a magyar emberek érdekét szolgálja, és ne mások érdekeit. A média egy csatatér, az igazság, a féligazságok és a hazugságok, a nemzeti érdekek és a külföldi befolyás ütközési terepe, sorolta Hídvégi Balázs. A magyar felsőoktatás jövője a hallgatók tapasztalatain és igényein is múlik, ezért a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája országos fórum sorozatot indít, az Egyetem Ilyen címmel. A kezdeményezés célja, hogy a hallgatók közvetlenül elmondhassák, milyen problémákkal szembesülnek, és milyen változtatásokra van szükség a felsőoktatási rendszerben, közölte a szervezet. A fórumokon a helyi szintű legfontosabb hallgatói problémákat térképezik fel, melyeket országos léptékben fognak vizsgálni a jövőben. A cél, hogy minden felsőoktatásban tanuló fiatal elmondhassa saját tapasztalatait, és megfogalmazhassa elvárásait. Az órákat vasárnap hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani. Az óraátállítás néhány belföldi és nemzetközi vonat közlekedését is érinti. Míg a Volánbusznál Érd és Kiskunhalas térségében módosul az autóbuszjáratok közlekedése az óraátállítás miatt, közölte a MÁV Inform a honlapján. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhős, borult idő várható, délfelől egyre több felé lehet számítani esőre, záporra. A déli ország részben jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Estig az északi, északkeleti tájak még szárazon maradnak országunkban. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósabban csapadékos országrészben 8 és 14 fok között alakul, másutt 15 és 21 fok között. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Március 1-e óta már nem Mácsai Pál az Örkény Színház igazgatója. Két új családi film érkezett a mozikba, a John Vardar versus a Galaxis című animációs film, valamint a Hófehérke. Vígan zengjetek citerák címmel hangszerkiállítás nyílt a Néprajzi Múzeumban. A Pannon Filharmonikusok meghirdette és már árulja a 2025-26-os évadának bérleteit, köztük a Műpába szóló Pannon bérletet, és március 30-án dupla koncertet ad az Erkel Színházban a 30 éves Cotton Club Singers. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Március 1-e óta a Gáspár Máté és Polgár Csaba tandem vezeti az Örkény Színházat. Mácsai Pál az eddigi igazgató önként, és mindent alaposan átgondolva adta át nekik a vezetést. Egy negyedszázados korszak zárul így le, aminek köszönhetően az egykori Madács Kamara 20 éve Örkény néven az ország egyik legfontosabb művészszínházává vált. Hosszú ez az út, izgalmas a számvetés is. Mácsai Pállal a holnapi kávéházban megbeszéljük ezt, de most arról kérdezem, hogy pályája elkövetkező szakaszára milyen tervei vannak.
Megkaptad azt a szabadságot, amire nagyon vágytál, sokszor beszélgettünk már erről, hogy tulajdonképpen mennyi mindent szeretnél csinálni, hogyha több időd lenne, és akkor erre vagyok kíváncsi, hogy most hogyan látod az elkövetkező éveket, mire jut majd időd?
Annyit tudok erről mondani, és nem is fogok tudni többet, hiszen az ember arról, amit nem csinált meg, hosszan és színesen ne beszéljen, majd beszéljen, amit elvégzett, hogy leülök reggel az íróasztalhoz, és dolgozom.
Miről fogsz írni?
Igen.
Na, egészen biztos, hogy valami elképzel.
Lesznek hát nyilván van elképzelésem, lesznek színpadi és nem színpadi szövegek.
Fikciós regényekre készülsz,
majd
drámákra.
Majd megírom, Éva, és akkor beszélünk róla. Hát önéletrajz féle, az lesz benne, hát nem is önéletrajz, ilyesmiről nincs szó, de valami önportré féle az lesz. Többek között.
Biztos, hogy nagyon fontos dokumentatív ereje lesz ennek az önportrénak, mert hiszen annyi mindenki benne van az életedben, és azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes lesz olvasni rólad is, meg azokról is, akik...
Hát nézd, bízom benne, én nem nagyon írok másokról.
Csak nehéz kihagyni, tehát aki egy ilyen komoly pozícióban volt, mint te, annyiféle emberrel szükségképpen kapcsolata volt.
Ilyenkor az ember szükségszerűen azonnal közel kerül a pletykához. Amikor másról ír, ez elkerülhetetlen. És ettől én írtóznék, hogy világosan fogalmazza.
Akkor majd meglátjuk, viszont azért nagyon remélem, hogy fogunk téged itt színpadon látni, vagy akár máshol is, meg még rendezni is fogsz.
Hát úgy tűnik.
Itt mik a terveid?
Itt azok a terveim, ahogy eddig is, amiket rám hoztanak. Tehát eddig volt olyan, amit nem játszottam el, azért mert azt akartam, hogy más játssza, mert nagy szerep. Tehát nem akarom magamat fényezni, de az azért úgy van, hogy itt a 25 év alatt nekem volt 4 főszerepem.
A legutóbbi a Szolnesz.
Igen.
Az egész biztos, úgy hogy van. Most is látható.
De azért a 4-ből az egyik a Pista, amit én hoztam ide készen.
És az is látható.
Igen. Tehát én nagyon sok nagy rendezői ajánlatot kértem át más számára.
Mi volt még a másik színházban. Kettő?
Hát a Bernhardi ügy volt, a másik és a Testőr volt a negyedik. A többi nagyon jó szerepeket is játszottam, Versinyin, az egy csodálatos szerep, de az, hogy én telejátszottam volna a saját alakításaimmal az Örkényt, az nem stimmelne, ha valaki ezt mondaná. Nem akartam, hogy ha van egy nagyszerű társulat, akkor ne ők játszanak. Ez azért így volt. Tehát abból a szempontból, hogy most színészileg egy termékenyebb szakasz következhet, ennek lehet valószínűséget adni.
Más színházba is elmennél játszani?
Persze, eddig is elmentem. Szóval, hogy ne? Hát, ha jó a szerep, akkor persze.
Rendezés?
Akár azt is. Ja, itt az, a következő évadban nem, de vannak terveink a rákövetkező évadra, de hát ugye ez aztán abszolút nem az én döntésem lesz. Ez egy team, az úgynevezett művészeti tanácsunk.
Amely... Benne vagy még a művészeti
persze,
tanácsban?
Persze, én felajánlottam, hogy ne legyek benne, de hát legalábbis úgy tettek, mintha szükség lenne rá. És gondolom, hogy van is, mert mégis hát van egy tapasztalat mögöttem, amit bízvást lehet használni. De nem fogok nyomulni.
Forgatni is fogsz.
Igen, éppen most is forgatok. Ez egy amerikai gyártású filmsorozat, amiben én egy magyar származású Moszkvában élő CIA ügynököt játszom. Elég bonyolult helyzet, és 1973-ban vagyunk, amikor egy magyar országról elszármazott amerikai, aki CIA ügynök beépül Moszkvában, de ez egy epizódszerep, de nagyon izgalmas angolul játszani amerikai színészekkel.
Angolul beszélsz benne?
Igen, igen, persze.
A paramétereit el tudod mondani a filmnek, hogy köt valami titoktartás?
Minden köt. Ugye egy ilyen amerikai szerződés úgy néz ki, hogy mit tudom én, ugye egy magyar filmeszerződés 2 oldal. Egy amerikai 50, és ott 48 oldalon át a jogaidról mondasz le, és a büntetéseidet fogadod el, ha mégis fecsegsz. Pláne, hogy CIA ügynök, ezek nem fecsegnek. Nagyon élvezetes munka. Egyrészt az az élvezetes benne, hogy az ember látja, hogy az amerikai sztárok azok pont olyanok, mint a magyar színész kollégák, és azonnal szót értünk, feltéve, hogy megértem, amit mondanak, mert hiába beszélek úgy, ahogy angolul, azért, amikor egy amerikai vagy egy angol színész az éjjeli forgatáson, éjjel 2-kor tényleg az anyanyelvén beszél, ebből nekem meg kéne érteni, hogy ő mit mond. Azért az egy feladvány, de legalább ők értik, amit én mondok, és ez is nagyon derék.
De neked jó is, hogy akcentussal beszélsz, mert hiszen hát ez egy modell,
különben,
ne, egy magyar
különben
vagy.
Biztos lehet, hogy nem osztották volna rám, találtak volna ilyen színészt Amerikában, és jól is jártak volna vele.
Magyarországon forog ez a film?
Itt, persze.
Tehát tulajdonképpen amerikai film, amelyik idejött Magyarországra, mert ugye ez most egy rendszer szinten ugye nagyon jól
igen.
működik, azt látjuk.
És tényleg jól működik, állati profik a stábok. Magyar stáb van, a rendező és a kosztümdizájner, meg a színészek ugye részben angolok, részben amerikaiak, de hát a stáb magyar, hát csodálatos profizmus van, tényleg nagyon jól látni.
Akkor ez egy nagyon nagy megtiszteltetés neked, hogy mind magyar színész bevontak ebbe az abszolút amerikai produkcióba.
Hát kellett mindig... valaki, akinek a beszédén hallják, hogy nem Native American, hanem egy magyar emigráns, és erre én tökéletesen alkalmas vagyok magam szerény angoljával. A film szerepek sokkal inkább, mint a színházba szerencse kérdései. Éppen eszébe jutottam annak a magyar castingdirektornak, az Izsó Eszternek, aki elhívott erre a castingra. Éppen ráértem elmenni castingra, mert az sem volt könnyű egyeztetni, és éppen tetszettem az amerikai rendezőnek. Hát ez egy szerencse sorozat. Tehát van olyan színész, mint én, nem egy. és néha ez valóban azon múlik, hogy ki ér rá. Hát hány ilyen történetet lehet hallani, hogy Y csodálatos nagy főszerepeket adott vissza. Darvas Iván, aki idén lenne 100 éves, és ezért a Gálfi Lászlóval csinálunk egy emlékezést ő rá, ahol Gálfi Darvas saját visszaemlékezéseiből ad elő, és ennek én vagyok valamelyest, hát rendezője, odáig nem merészkednék, mert hát hiszen itt a Laci fontos, és nem lesz külön tere, ez inkább egy ilyen személyes vallomásféle. De ott vagyok ebben a munkában, mint régi barát. A Darvas Iván ikonikus szerepe, a legismertebb szerepe az Őrült naplója volt, amit nyilván te is láttál, én is láttam többször. Az Őrült naplóját Darvas előtt Latinovics kezdte próbálni a színházban, majd összeveszett úgy Horvai Istvánnal, aki rendezte, mint Várkonyival, aki az igazgató volt, és éppen felmondott, és akkor a Horvai felhívta Darvas Ivát, figyelj, már elment 3 hét, és tényleg ne haragudj, hogy nem rád osztottam, 4 hét van-e kedved? Persze, mondta a Darvas, és élete legnagyobb sikerét csinálta. Természetesen, hogy Darvas nagy színész, azt lehetett tudni. Tehát nem a semmiből jött, egy életmű állt bár mögötte, de ez a pálya, ez elég nagy részben szerencse helyzet függő, és az ember bizony a szerencséjéért is felelős. Tehát ahol folyamatosan elkerüli a szerencse, vagy ahol úgy érzi, hogy a saját tehetségének az optimumát nem futhatja ki, onnan el kell tudni menni. Ami néha nehéz, néha könnyebb. Manapság éppen nehezebb.
Ez a filmsorozat, ez úgy nagyjából mikor kerül majd a nézőkelé, és azt lehet tudni, hogy hol, mondjuk Netflixen?
Valami ilyesmi, de be egy szó, ezt sem tudom.
Neked a filmed is milyen súlya van jelen az életedben a színházhoz képest?
Vékonyka súlya van jelen az életemben, én nagyon keveset forgattam, a terápiát leszámítva, ami egy broadcast sorozat, tehát az nem mozifilm. Mozifilmben néhány szerepem volt, de olyan igazi, rendes, komoly mozifilm főszerep, amit rámosztottak volna valaha, olyan nem volt. Voltak nagyon fontos filmek az életemben. A Soksics Árpád Torzójára, amikor magamra találtam tulajdonképpen, mint színész, ez 35 éves korom körül volt, addig elég sokat kóvályogtam. Magamon belül úgy értem, tehát nem más hibáztatok, nem a saját tehetségemnek a lassúságát és a korlátait. És moziban talán a Sosicson, az Enyedi Ildikó testről és lélekének a epizód szerepén kívül, és a Mesterjátszma című Tóth Banna filmen kívül igazán fontos jelentékeny szerepem, mintha nem lett volna még a Mészáros Mártánál muszáj a Temetetlen halottban a főügyész szerepét, a vidavérbíró szerepét említeni, mert az még egy komolyabb dolog volt számomra. Talán ezek?
Te tudod ezt hova tenni, hogy miért nem találtak neked?
Persze, hogy tudom hova tenni, nem voltam elég jó. Ugye a film hősök általában azért ilyen 35 és 50 közti alakok, és nem voltam elég jó a pályám elején. Hívtak engem, hívott engem Fábri Zoltán maga, hívott engem Bacsó, játszottam szerepet nála, játszottam szerepet Fábrinál. Nem voltam elég jó, ilyen egyszerű.
Színházban jobbnak találtad magadat?
Igen, egyértelmű.
És miért tudtál ott sokkal jobb lenni szerinted?
Alkati kérdés. Nem értettem pontosan, hogy mi a film. A film sokkal többet kér az ember valódi saját személyiségéből, és sokkal kevesebbet a technikából. És hiába volt jó technikám, ha nem mertem magamat megmutatni. Ez ennyire egyszerű. A technika a színpadon könnyebben fedi el a személyiség rejtekezését, mint a filmen. A filmen az ember, ha nem mutatja meg valóban önmagát, mert ehhez még gyáva, vagy hiányzik az önismerete, mint amilyen én voltam diploma és 33 éves korom között, körülbelül abban a 8 évben, a film ezt elárulja, és akkor a filmcsinálók elkerülik.
Nem szokták ezt így bevallani ám a színészek, tehát te annyira egyenesen most megmondtál egy nagyon fontos különbséget, amit én még senkitől nem hallottam.
Én ezt sose titkoltam, mert ezt a kérdést sokszor föltették, hogy te nem forgattál, ezért nem forgattam. És volt olyan filmfőszerep, valóban, ezt még hozzá kell tenni, volt olyan filmfőszerep, nem egy, amit visszaadtam. Volt, amit irodalmi okból, volt, amit világnézeti okból. Ez hozzátartozik.
Mácsai Pált, az Örkény Színház leköszönt igazgatóját hallották. Mint említettem, a holnapi kávéházban visszatekintünk az elmúlt negyedszázados működésre, és arra is, hogy milyen színházi szerepekben láthatjuk őt. Tartsanak holnap is velünk! Az elkövetkező percekben két igazi családi filmet ajánlok. Március 27-én csütörtökön landolt a mozikban a John Vardar versus a Galaxis című izgalmakkal és fordulatokkal teli flúgos űrparódia. Az animációs filmben John Vardar, a nem túl sikeres színész egy napon megpillant egy furcsa fénysugarat, amelyet egy földön kívüli űrhajó vetít rá, és amely rögtön el is rabolja hősünket. John tehát fogolyá válik az űrhajó kapitánya Zark intergalaktikus állatkertjében. A börtönben megismerkedik Mortarral, egy volt Brutus parancsnokkal és Bicmóval a hackerrel. Két gonosz, de vicces lényel. Kiderül, hogy Zark ámokfutása alatt a Brutusok meghódították szinte az egész galaxist. Így Mortar és Bicmó elhatározzák, hogy ellopják az űrhajóról az univerzum legveszélyesebb fegyverét, a VMK-t, azaz a valóságmódosító készüléket, amelyet Zark fejlesztett ki. Zark azonban, hogy elrejtse a fegyvert, John tudta nélkül annak fejébe ülteti azt. Így attól kezdve minden, amit John kimond, valóságá válhat. A John Vardar versus a Galaxis látványos, mókás és fordulatos fejlődés történet a hatalom természetéről, barátságról, a béke fontosságáról, melyből természetesen az ellenállhatatlan Lily személyében egy kis űrbéli szerelem sem hiányozhat. A négy ország, Észak-Macedónia, Magyarország, Bulgária, Horvátország 4 éven át tartó összefogásával, a Nemzeti Filmintézet támogatásával született alkotás negyedét a magyar Umati készítette, és a teljes utómunka is Magyarországon történt. A film alapvetően egy sci-fi paródia, amely olyan nagy klasszikusokat idéz meg, mint a 2001 űrodüsszeia, a Star Wars, a Star Trek, de eszünkbe juthat róla a 2014-es Marvel adaptáció, a Galaxis őrzői is. A John Vardar versus a Galaxis látványvilága a 90-es évek Cartoon Network hangulatát idézi, így a szülőkben is felidéződhet saját gyerekkoruk. Igazi technikai bravúr, hogy miközben hagyományos, kézi rajzosnak hat a film, minden digitálisan készült. A másik családi filmen ismerősebb vizekre elveszhetünk, ez pedig a Disney legújabb filmje, a Hófehérke, ami az 1937-es változat mai újragondolása, többnyire élő szereplőkkel, de a törpéket, az erdő állatait, a háttereket már számítógépes grafikával kreálták. Egy kicsit változott a cselekmény, eltolódtak a hangsúlyok is, itt nincs királyfi, de szerencsére van csók és happy end. Az amerikai, olasz, angol családi filmet március 20-a óta nézhetjük meg a mozikban. A Néprajzi Múzeumban látható a Vígan zengjetek citerák című hangszerkiállítás. A citera az egyik legelterjedtebb, legkedveltebb népi hangszer volt egykor a hagyományos magyar közösségek zenei életében. Egyszerű felépítése miatt ügyeskező falusi emberek is el tudták készíteni. Az újjáéledő népzenei mozgalmaknak és az 1990-es évektől szerveződő népzene oktatásnak köszönhetően napjainkban ismét virágkorát éli. A kiállítása jellemzően magyar citerák mellett március 21-én ősi kínai hangszerekkel bővült. A természet és az emberi lélek hangja Kínából. A Chongqingi Kínai Három Szurdok Múzeum Kucsin gyűjteménye Magyarországon. Című tálaton rendkívül értékes, akár 1000 éves hangszereket láthatunk. A Budapestre érkező 10 műtárgy biztosítási értéke 3,2 milliárd forint. A Néprajzi Múzeum citerákról szóló kiállításának kurátora Pálóczi Krisztina, vele beszélgettem.
Úgy tudom elképzelni, hogy akkor tud megszületni egy ilyen kiállítás, ha vannak olyan tárgyak, amiket muszáj megmutatni a közönségnek. Ez volt a szervező eleje ennek a mostani kiállításnak?
A múzeumban több mint 4000 hangszer található a világ minden tájáról. Ezek közül a Kárpát-medencei gyűjteményt tartalmazó hangszergyűjteményben közel 150 citera található, amiből olyan körülbelül 80 és 90 között mutatunk itt be tárgyakat.
Ezek a magyar citerák, vagy a Kárpát-medencei citerák, de azért itt másmilyen citerák is vannak, amire nem is gondolna az ember, mert én, mint egyszerű laikus, azt gondolom, hogy a citera nagyon magyar népi hangszer. Nagyon népi és nagyon magyar hangszer. Ehhez képest a világ más tájain is leülnek emberek, és nekiállnak egy fadalamnak, és akkor készítenek változatosabbnál változatosabb citerákat. Tehát jó, ha tudjuk, hogy máshol is van-e.
Igen, tehát ha citerára gondolunk, akkor azért mindenkinek a magyar forma jut először eszébe. Viszont a citera nem csak egy hangszert jelöl, hanem egy egész hangszercsaládot. A húros hangszereken belül van egy úgynevezett citeratípus, aminek az a jellemzője, hogy a húr a hangszer egész testén végig rezeghet, illetve nincs a hangszernek nyaka. Na most ebből kifolyólag rendkívül nagy a formagazdagságuk ezeknek a hangszereknek. Ide tartoznak az egyszerű csöves citerek például, amik tényleg csak egy bambuszcsőből kivágott húrok, vagy ide tartoznak a nagyon egyszerű botciterek, amikor csak egy darab boton van egy darab húr, és azon játszanak, a még egyszerűbb afrikai vájúciterek, de a nagyon-nagyon szép ázsiai domború citerek is ide tartoznak.
Itt azért elsősorban a magyar citerákat látjuk. Hányféle magyar citere van? Ugye már említette, hogy azért nagyon egyszerű is tud lenni, meg bonyolultabb is, de vannak-e kategóriák, amik határozottan megállapíthatók?
A magyar citerákat forma alapján szoktuk a leginkább csoportosítani. Vannak a nagyon egyszerű hasáb citerák, amikor csak egy ilyen téglalap forma doboz, és azon vannak a húrok. Vannak az úgynevezett kisfejes citerák, amikor ehhez a dobozhoz már kisfejek tartoznak. Vannak a hasas citerák, az egyértelmű, mert hogy van egy pici hasuk. Jó, hogy azt mondjuk, hogy hasas citerák, de hát ezek rendkívül változatosak tudnak lenni. Félhasas, éppen hasas, kishasas, dupla hasas, és van ennek az ötvözete az úgynevezett hasas kisfejes citerák. Jelenleg a revival mozgalomban főleg ezeket látjuk, ezeket szeretik a leginkább használni szerintem.
Melyik korból származik a legrégebbi citera, amit megtalálta a kiállításban, és hát gondolom a legújabb az 2024-25.
Igen. A legrégebbi datált hangszerünk az 1868-as, de igazából nagyon korábbról nincs is a citeráról képünk. Tehát a legkorábbi feljegyzések is a 19. század feléből származnak, és igen, a legújabb szerzeményeink azok 2024-esek.
Az egyik legismertebb citerakészítő mester Gács Tibor, aki megjelenik képeken, meglátjuk a citeráit is. Ő például vendége lesz ennek a kiállításnak, meg megjelennek mások is, akik akár muzsikával fogják ezt a kiállítóteret megtölteni?
Úgy terveztük a kiállítást már a legelejétől, hogy legyen itt egy színpad. Ugyanis amikor a citera zenekarokról van szó, akkor a legegyszerűbb úgy bemutatni, hogyha lehetőséget nyújtunk nekik itt játszani. És hogy a hangszerkészítés is megjelenik, igen, több ilyen rendezvényünk van, ahol például a Tiborral is tervezünk beszélgetést, hogy meséljen egy kicsit a hangszerkészítésről, mert az ő citerái tényleg már országosan mindenhol megtalálhatók, de tényleg kialakult egy olyan rendszere, hogy nagyon ügyesen mesél arról, hogy hogyan is készülnek ezek a citerák.
Egyébként is törekszik a kiállítás arra, hogy interaktív legyen, tehát bele lehet hallgatni citera muzsikákba, vannak számítógépes programok, amiken keresztül például megnézhetjük, hogy hol lehet citerázni, hol vannak citera közösségek.
Igen. Intéztünk egy olyan felhívást a múzeumban, még a kiállítás előtt, hogy citera zenekarok jelentkezését vártuk, hogy egy térképre felkerülhessenek a kiállításban, hogy egy kis bemutatkozással megtudhassuk, hogy az országban, illetve magyar nyelvterületen hol is vannak ma citera zenekarok, vagy hányan citeráznak. És közülük, akik akartak jelentkezni, azok például szombatonként ebben a kiállításban játszanak, minden szombaton zenés citeraszóban 3 órától.
Vígan zengjetek citerák! A Néprajzi Múzeum kiállításáról a kurátort, Pálóczi Krisztinát hallották. Pannon Filharmonikusok meghirdette következő 2025-26-os évadának bérleteit, köztük a Pannon bérletet, amelynek koncertjei 5 péntek estén kerülnek megrendezésre a Műpában 2025. szeptemberétől 2026. májusáig. Ahogy a bérlet neve is utal rá, All In, a teljesség igényével állította össze a programot a zenekar. Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója, plusz egy zeneakadémiai koncertet is ajánl.
Ennek az új sorozatnak van egy fantázia neve, az az All In.
Mindent egyben.
Mindent egyben, és erről a névről könnyen lehet, hogy az első, ami beugorna, az a szerencsejáték és a kaszinók világa, de szó nincs erről. Ugye arra utalunk ezzel a címmel, hogy egyrészt, hogy mindent beleadunk, és kinek mit jelent a minden. Mert magunkról szerettünk volna egy picit beszélni oly módon, hogy az az együttes, amelyik kínálja a hangversenyeit és bérleteit és a közönséget várja, az egy olyan együttes, akinek a minőség iránti elkötelezettsége az példás, és nem ismer kompromisszumokat benne, és a saját maga odaadása a zene irányában az az, ami különlegesé teszi szerintem ezt az együttest. És hát persze mindebből, mielőtt még rátérnék a műsorokra, mindebből az a reményünk is következik, hogy a korábbiakra építve a következő szezonban is katartikus élményt tudunk mindazoknak nyújtani, akik velünk tartanak.
Öt koncertből áll ez a bérletsorozat. Nézzük az elsőt.
Szeptemberben egy spanyol vendégkarmester érkezik hozzánk, Roberto Forres Vezes nevű úriember, egy olyan karmester, akit most mi mutathatunk be a magyar zenei publikumnak. Európában ő egy nagyon-nagyon keresett ember, és egy igazi zenekarépítő karmester. Madridnak jó néhány zenekarának volt ő a főzeneigazgatója. Egy Ravel zenével kezdjük a koncertet, és aztán a Defy-nek a háromszögletű kalapszvítje lesz a koncert másik felében, a két zeneművet pedig egy Mozart zongora verseny köti össze egy német szólistával. Fábián Müller zongora művész lesz a partnerünk. Az egész este az nagyon a játékosság és a mesék birodalmába viszel bennünket. A következő koncertjeinken már olyan zenei vezetők lesznek, akiket a közönségünk jól ismer, hiszen vagy a regnáló vezetőkarmester vezényli az estét, vagy a korábbi vezetőkarmesterénk. Így lesz ez a másik alkalommal is, amikor Bogányi Tibor lép karmesterként pódiumra, és egy Elgár cselló versenyt adunk elő, egy kiváló örmény szólistának a közreműködésével. Hakan Naknázáriáról van szó, egy 30-as évei közepén járó szólista. A koncert másik fél ideje pedig, hogy a Tibor szavát idézzem, az egy nagy Sték, mert hogy Rachmaninov második szimfóniáját adjuk elő, ami több mint egy órás zenemű, egy csodálatos építmény, egy rendkívül szenvedélyes, nagyon sűrű zene. Aztán januárban folytatódik ez a sorozat, Keselyek Gergely vezető karmesterünk dirigálásával, ahol Debussy egy faundiótánjával kezdődik a zenei anyag. És hát, hogyha Keselyek Gergelyről van szó, akkor azért azonnal előkerül az énekhang. A Gergőnek a kötődés a vokális zenei anyaghoz az rendkívül erős, mindez köztudomású. És így lesz ez, ezen a koncerten Alban Bernek a hét korai dalát adjuk elő. Heidi Stober nevű amerikai szoprán énekes csatlakozik hozzánk, egy nagyszerű zenei anyag, a művésznő pedig Európa vezető operaházainak a primadonnája. A koncert másik fél időjében pedig Berlioz kerül színre, a fantasztikus szimfónia, a szerzőnek talán a legismertebb és a legsikereltebb műve. Márciusban folytatódik a sorozatunk, Varga Zsilber érkezik hozzánk ismét.
Ő is volt vezető karmester, így van, már így van. Bogányi Tiborral együtt.
Így van, és egy nagyszerű időszak volt. Igazán fájlaljuk azóta is, hogy a Covid megtörte azt a periódust. Na szóval, Zsilber visszatér, és az ő koncertjein Bartók megkerülhetetlen. Most is így lesz. Bartóknak a Fából falagott királyfi balettzenéjéből készült szvitet adjuk elő. A koncert első fele pedig Sibelius. Egyrészt a hegedű versenye, amit Kelemen Barnabás szólójával hallhatunk majd. Azt megelőzően nyitányként a Sibelius Wals Street hangzik majd el. A sorozat majd Keselyek Gergely vezényletével zárul májusban.
Ez az ötödik.
Az lesz az ötödik koncert. Annak van egy érdekes Bogányi Tibor is színpadra lép, de nem vezényelni fog, hanem csellózni. Mert a Tibor egy nagyszerű előadóművész, csellistaként is, és hogy még egy csavar legyen ebben a történetben, Bánfalvi Zoltán koncertmesterünk egy kiváló zeneszerző, nagyszerű muzsikákat ír, jó néhány opuszt játszottunk tőle, és egy cselló versenye is van. Nem mondhatom sajnos azt, hogy ősbemutató, mert egyszer ezt már előadtuk ezt a művet, szerettük volna már ezt korábban bemutatni a budapesti közönségünknek, sőt, hát tulajdonképpen el is játszottuk a MIPA-ban, csak üres ház előtt, mert épp Covid volt, és közönség nem lehetett, csak streamelve online platformon lehetett követni ezt a koncertet. Most elővettük újra, hogy akkor most mégiscsak a közönség jelenlétében hangozzon el. Tehát a Tibor csellistaként lesz jelen a Bánfalvi művel, és a sorozat záró zenei akkordja az Sosztakovicsnak a 7. szimfóniája Keselyek Gergő vezényletével. És hogy nem ennek a bérletnek a része, de nagy szeretettel ajánlom a közönség figyelmében, hogy lesz még egy budapesti fellépésünk saját szervezésben, az pedig a Zeneakadémián valósul majd meg 2025. október 19-én. Ott egy Magyarországon még soha el nem hangzott műre kerül sor. Kifejezetten Keselyek Gergely zenei kapcsolata és érdeklődése hívta elő ezt a produkciót. Gergő még a Miskolci Bartók Fesztivál igazgatójaként ismerkedett meg egy kiváló cseh zeneszerzővel, Júri Filász, aki sajnos a Covid-ban elhunyt. Neki van egy nagy formátumú requiem műve, ami egy csodálatos zenei anyag. És Gergőnek nagyon-nagyon régi álma, hogy ez Magyarországon megszólaljon ez a mű. A partnerünk egy cseh kórus lesz benne, a kiváló brnói énekkar, ami Csehországon az egyik legjelentősebb énekkar. És ezzel a koncerttel utazunk, majd ezt bemutatjuk Csehországban is.
A Pannon Filharmonikusok 2025-26-os évadának műpadbeli koncertjeiről Horváth Zsolt igazgató beszélt. A Pannon bérlet már megvásárolható, s mint hallhatták, a januári koncerten Berlioz fantasztikus szimfóniája is elhangzik majd. Ebből hallgassunk meg most egy részletet. Harminc éves a Cotton Club Singers. Március 30-án az Erkel Színházban és utána 5 vidéki helyszínen, Kaposváron, Szegeden, Pécset, Győrött és Balatonfüreden is a Mi 30 című koncertjükkel ünneplik a kerek évfordulót. Természetesen fellép a zenekar 5 legmeghatározóbb énekese, Kozma Orsi, Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrien, Zséda, Fehér Gábor és László Boldizsár, valamint a fúvósokkal kiegészített Cotton Club Band. László Boldizsárral beszélgettem, de előtte Pest megér egy estet.
Kóborolja véle vált egy éjszakát, Pest megér egy estet, rákacsítja minden ház az ablakát, Pest megér egy estet. És pallagok és óvodai utca tövén, a sziget tölén, a hidat tövén, száz kis holcsukár a Duna vizén, csillagfény és ráadásul én. Hogyha mindezt túl kevésnek hatnatán, ez csupán a kezdet. Látni fogja már az első csók után, Pest megér egy estet.
Legyen 5-kor fenn a várban, vagy a Margit híd alatt, vagy az angyalföldi tébolydában fogja a falat. Legyen kinn a horvát kertben a legelső almafán, vagy a rákos rendezőnél várjon a sineken rám.
Legokosabb lesz, ha akkor magű jégre kijön,
ha ma mája sem fél akkor, mert ott el nem romlik ön.
Legyek én a hűvel lúzas földben, a nagy sárga ház előtt, ahol készen zuppanyban megtartjuk majd az esküvőt.
Uram, ez a hang egy kis furcsa, Isten biztató, vélek, hogy ő se kisebb, nem számítható.
Azért, mert feleségül venném önt egyénkben, legyen hozzám jó. Hozomány sem kell, csupán egy gumidominó.
Legyen ötkor fenn a várban, vagy a Margit híd alatt,
vagy az angyalföldi tévoldában fogja a falat.
Legyek itt a horvát kertben, a legelső alapán,
vagy a rákos rendezőnél várjon harsi nekem rám.
Legokosabb lesz, ha hatkor ma a műhégre kijön, a mamája sem fél akkor, mert ott el nem romlik ön.
Legyek itt a hűvös földben, a nagysága ház előtt, ahol kényszer zubbonyban megtartjuk majd az esküvőt.
Mennyire működik intenzíven most ez az együttes? Mert volt egy nagyon-nagyon fontos időszakotok, amikor állandóan szerepeltetek és a topon voltatok.
Hát 15 éve vége lett az állandó működésnek, de mindig intenzív, amikor összejövünk, csak a mindennapunkat nem tölti ki, mert mindenki teszi a saját dolgát. Amikor mi úgy szeretnénk, hogy legyen valami, akkor lesz. Amikor van olyan esemény, amire kifejezetten minket szeretnének, akkor megint lesz a Cutting Club Singles, tehát így nem adtuk fel ezt a dolgot, de nem erőltetjük. Csak akkor csináljuk, amikor annak van értelme. Ettől izgalmas a léte ennek a zenekarnak.
Nézd, hogyha nem legyetek olyan sikeresek külön-külön, akkor nyilván sokkal nagyobb lenne ez az erő, ami egybe kovácsol benneteket arra, hogy folyamatosan működjetek, de hát mivel mindenkinek annyi dolga van, persze én megértem, hogy az élvez prioritás.
De hogy nem is lehet kárára senkinek ez a zenekar. Tehát mindenkinek tiszteletbe tartjuk a fontos dolgát. Például a Zsédenyi Adriennek december végén volt egy nagyon fontos kongresszusi központja, és ezért ezt a szintén nagyon fontos koncertünket, ami az Erkelben lesz, ezt eltoltuk 3 hónappal.
Tulajdonképpen a 30. évfordulón már túl is vagytok?
Nem, ez itt van, ezekben a hetekben, ahol most vagyunk.
Tehát na,
ez...
hát akkor tulajdonképpen nem baj, hogy eltoltátok.
Nem, de azért van egy megszokás, amit régen követtünk, hogy január elején volt mindig nagy koncertünk. Már ez egy viszonylag holt időszak, könnyebben kimozdultak az emberek, már vágytak megint kimozdulni karácsony után, szóval nem volt az rossz.
Miről fog szólni ez a koncert?
Összegzés mindenképpen, de igazán egy komolyabb múltbetekintés. Tehát a 25 évest azt nem éltük meg így, mint most. Érdekes, pedig az 5 éve volt. Illetve hát pontosabban 4 éve a pandémia miatt egy évvel később tettük meg. Talán a pandémia is, meg az eltelt 4 év valahogy komolyabb gondolkozást, komolyabb élménykeresést táplált belénk. Tehát komolyabban akarjuk most megmutatni a múltunkat, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt.
Tehát van egy belső lelki változás, de a közönség ebből mit fog érzékelni?
Nem egy sima koncertet fog látni, hanem kivetítőn olyan elemeket, ami a múltunkról szól, archívanyagokból, fotókból, videókból. Meg ugye az van, hogy az, hogy 5 éneklünk, ezt szoknunk kellett, és azért az utóbbi 5 évben elég sok mindent csináltunk együtt. És ezek az élmények, az abba a műsor, amit megcsináltuk a Margit szigeten kongresszusiba, ugyanezt a Sinatrával dupláztuk. Meg tavaly a hangos film a Margit szigeten megint. Szóval így hirtelen valahogy az utóbbi 4 évben a legnagyobb dolgainkat külön-külön megcsináltuk. És valahogy ennek most az összegzése. Tehát valahogy ez a sorozat így lesz teljes, hogy van egy 30 éves jubilomunk.
Mióta vagytok ötem?
A 20 évestől, tehát 10 éve. Ott jött először az Adrien úgy, hogy öten álltunk a színpadon, mert ugye előtte párszor fölléptünk úgy, hogy Adri még nem volt, nem jött vissza, csak úgy, Orsi, Gabi, Gábor, én.
Tehát hiányzott nektek egy hang, egy plusz hang?
Nem, ő.
Vagy ő hiányzott ő. Konkrétan?
Meg mi hiányoztunk neki. Ugye először nem vettem annyira komolyan az Adri jelzéseit, mert ő egy önálló díva, Zsédaként ismerjük. És azt hittem, hogy ez csak úgy mondja. És aztán egyszer úgy nagyon komolyan elbeszélgetett velem, és elmondta, hogy ugyanek ez miért fontos, és akkor megértettem. És azóta gyakorlatilag mindig együtt vagyunk így ötön.
Neked is nagyon fontos ez a Cutting Club Singers, pedig most már egy nagyon-nagyon komoly opera énekesi karriert futsz be. Tehát egészen másfajta éneklést igényel, úgy gondolom az opera, mint olyan. Itt is egy másfajta éneklést igényel a Cutting Club Singers.
Nem, az ugyanaz, én ezt összeraktam magamban. Az erőnlét az fontos, hogy a két dolog ne zavarja egymást, főleg a Singers ne zavarja az operát. Mert még a Singersben úgy, ahogy el lehet lenni, de egy bánkbánt, ahogy például a múlt héten ment, és pont volt valami kis megbetegedésem, ami nagyon ritka egyébként, 15 éve csinálom az operát, ez volt a második alkalom, hogy lemondtam előadást, tehát ez ilyen furcsa volt. Szerintem összefügg azzal is, hogy most a Singers-szel ilyen sűrű szervezésben vagyunk, van ez a tavaszi fáradtság, kiürültem, de amúgy normál esetben nem zavar. Meg mondom, úgy állítjuk össze a programjainkat, hogy ne zavarjon be. Az Operaház eleinte furcsállott, de aztán Okovács Szilveszter is, meg a sajtósuk is úgy kifejtette, hogy hát annak ellenére, hogy ők furcsálják azt, hogy én a Singers-szel is fellépek, az a közönség, amit viszont ezáltal beviszek az Operaházba, az meg nagyon jó, mert nem csak kifejezetten operára éhező embereket látunk, hanem tényleg érezhető most már visszajelzések alapján, hogy nem feltétlenül csak az előadás miatt jöttek, tehát felelhet, hogy a réteg, aki miattam is oda látogat, és ez jól esik. Az opera világában amúgy föllettem nagyon sok olyan előadót, aki szintén úgy kezdte, mint én, és operaénekes lett. Tehát a Di Stefano konkrétan egy könnyűzenei énekes volt, és egy élő adásba jelentette be, hogy ő mostantól operát fog énekelni. Akkor Mario de Monaco is volt könnyűzenei énekes annak idején. Az tény, hogy kevesen csinálják, és kevesen úgy, hogy ott maradnak benne, mint én most, hogy a Singers-t is csinálom.
Te mikor jelentetted be, hogy operát fogsz csinálni? Vagy a Cotton Club Singers-ben ismertünk meg?
2008-ban.
Tehát onnantól csinálsz operát?
Hát igen, onnantól szép lassan ilyen.
Van erre neked direkt képzettséged?
Hogyne, hát ez másképp nem lehet. Papírom nincs róla, de Sipolgárnál már ezt így kezdtem annak idején a teljes csapattal. Én már operaénekesként akartam magam indulni, meg az Olganin is a felelőköt. Illetve a mostani tanárom a Burr Sanford Rosenberg, ő vele most már majdnem 20 éve dolgozom, és ő az, akivel ezt meg lehetett csinálni. Tehát ő volt az, aki úgy megtanította nekem ezt a belkántót, hogy el tudtam indulni, és step by step azért összeállt ez a kép.
Mi lesz a repertoár most a Erkel Színházbeli koncerten?
Azok a régi nagy klubdalok, amiket előadtunk, azok elég sűrűn ott lesznek, amiket az utóbbi 15 évben nem hallhattak tőlünk, főleg erre mentünk rá, meg hát a nagy slágerek. Sinatra, Abbából is lesz válogatás, mert mindenképpen nagyon magvas, nagyon best of lesz.
László Boldizsárral beszélgettem. Március 30-án délután 4 órakor és este 8 órakor az Erkel Színházban, utána pedig 5 vidéki helyszínen, Kaposváron, Szegeden, Pécset, Győrött és Balatonfüreden is koncertet ad a Cotton Club Singers. A koncerthez Németh Attila írta meg a 30 éves jubileumi dalt. A mai merítést ezzel zárjuk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Kacsint a hajnali fény a messzi távolból, és felébreszt egy gyönyörű dal, mi az álmaidról szól, és elindulsz, hogy megtaláld az út, merre vezet, s a jó irányba fordulsz, a sors fogja kezed. Fogja kezed. A egyedül mondtottál, de ha lehetett társ egy jó barát, együtt könnyebb a tám. És elszaladhat sok-sok év, és az út lesz maga a cél. Az óceánon is átérsz, a vitorlágot hagyja a déli szél. Sok szép emlék, a titok ennyi, semmi más. Szeretet, béke, vigaszt kell, ez a legszentebb varázs. Mi 30 éves színpadon, elszalad az idő. A képzeletünk szárnyán, repül a vágy és új álmokat sző. Az élet,
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,